A Magyar Katolikus Rádió műsora. Teljességre hangolva. Beszélgetés Pál Ferivel.
Ha nem reális az önbecsülésünk, nem csak magunknak, hanem kapcsolatainknak is árthatunk. De miként érjük el, hogy pozitívan lássuk önmagunk, trenírozhatjuk erre magunkat? Többek között erről is beszélgetünk. Mai Teljességre hangolva című műsorunkban köszöntöm a hallgatókat, Kozák Anna Mária vagyok, és köszöntöm a stúdióban a műsor gazdáját, Pál Feri atyát, mentálhigiénész szakembert, aki több mint 10 éve tart előadásokat, alkalmakat kedd esténként, ahol mindennapjaink kisebb-nagyobb gondjainak okaira igyekszik rávilágítani.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit!
És az adást kezdjük is egy rövid bejátszással, amit Feri atya keddi millenárisi előadásán készítettem, ahol az önbecsülésről szerettem volna megkérdezni a hallgatóságot.
Én most nem bánom, nem megköszönöm.
Miért? Az önbecsülésed miatt?
Nem, csak meg tudom, én nem szeretnék nyilatkozni.
Magam sem tudom, de nem vagyok egy ilyen közlékeny alkat, lehet, hogy ezért, nem tudom.
Én köszönöm.
Lehet nemet mondani, akkor nemet mondani.
Akárkit megkérdeztem, eddig mindenki azt mondta, hogy nem. Szerintetek ez miért van így? Ti miért mondtatok nemet?
Szerintem a személyiségfüggő, hogy nem szeretnének így egy rádiónak. Egy barátomnak mesélek, az más.
De sem tudod még, hogy miről kérdezlek. Pontosan,
értem,
hogy milyen kérdések lennének.
Értem, csak hogyha ezt mondod, hogy személyiségről vagy rólunk, vagy magunkról beszéljünk, akkor azt gondolom, hogy én olyannak mesélek szívesen, aki ismer meg, akit én is bizalmasan kezelek.
Elhangzott, hogy mindenki más személyiség, meg hogy nem lehet erről a témáról kutyafuttában beszélni. Ezzel természetesen teljesen egyetértek. Nehéz önmagunkról, az önbecsülésünkről, személyiségünkről beszélni.
Érdekes volt ez a bejátszás, abból a szempontból is, hogy jól mutatta, vannak olyan emberek, akiknek könnyebb kifelé élni, kifelé menni, önmagukat kifelé vinni, és vannak befelé forduló emberek. És egy befelé forduló alkat ténylegesen nagyon megválogatja azokat a helyzeteket, amikor mondjuk egy rádió nyilvánossága is elfogadható számára. Úgyhogy nagyon is érthető, hogy egy befelé élő, befelé forduló ember azt mondja egy ilyen fölkérésre, hogy nem. Azután az is érdekes volt, hogy van, aki ezt valamiképpen a bensőségességhez, valahogy az intimitáshoz, a saját belső világának a föltárásához kapcsolta. Nyilvánvaló, hogy a meghittségnek is megvannak a külső föltételei. Azért is érdekes ez, mert mondhatnánk azt, hogy amikor valaki kérdez engem, akkor egyszerűen csak a véleményemet kell mondani. De ő valószínű egy olyan valaki volt, akiben van érzékenység, van egy finomság, és az önmaga mélyebb rétegeinek is az ismerete, és hogy ő egy kérdésre nem szívesen válaszolt volna pusztán csak valami felszínes dolgot. Vagy nem csak a véleményét mondta volna el szívesen, hanem azzal együtt egy picit önmagát is gondolta volna, hogy egy válaszadásban kimondja. Viszont ezt a 1000 ember előtt nem szívesen akarta megtenni, vagy a rádió nyilvánossága előtt. A harmadik, ami eszembe jutott erről, tulajdonképpen nem is eszembe jutott, inkább éreztem. Éreztem egy örömöt, vagy egy ilyen kicsit így fölpesdültem, mégpedig azért, mert nekem tetszik, ha valaki tud nemet mondani. És nagyon udvariasak voltak, meg kedvesek, azt, hogy ha lehet nemet is mondani, akkor nemet mondok. Éppenséggel ugye az önbecsülés a témánk. És hogy egy magas belső, reálisan pozitív, önbecsülésű ember alkalmas arra, hogy ténylegesen mérlegelje, hogy valamit akar-e, vagy nem. Hogy valamit szeretne, vagy nem. Mondhatjuk azt, hogy itt egy sort is hozhatunk, hogy a magas önbecsüléshez hozzátartozik az, hogy képes vagyok egy kérést nem teljesíteni. Képes vagyok nemet mondani. Képes vagyok egy ilyen helyzetben például nem magyarázkodni. Sőt, még egy ötödiket is mondok, ez lehet, hogy a férfiaknak nem fog tetszeni, de szabad nem logikusnak is lenni. Nem logikusnak lenni akkor, amikor azt mondom, hogy nem. Vagy amikor valamit akarok, vagy nem akarok. Nem muszáj, hogy az logikus legyen. Attól még lehet, hogy szükségem van rá. Miért akartam ezt idehozni, ezt a jó érzésemet, hogy örülök, hogy vannak emberek, akik tudnak nemet mondani? Mert éppenséggel ugye beszélünk arról, hogy külső és belső önbecsülés. Most, ha valakinek nincsen szilárd belső önbecsülése, akkor ő nagyon kiszolgáltatottá válik a külső megerősítésre, kapcsolatokban, munkában, bármi egyébben. Ez azt jelenti, hogy ő sokkal nehezebben fogja megengedni magának, hogy nemet mondjon akkor, amikor pedig nemet kéne mondania. Hadd hozzak az életből egy nagyon egyszerű helyzetet. Biztos, hogy ismerünk olyan férfiakat és nőket, akiket a környezetük nagyon nagyra értékel, mert igent mondanak. Mert ha senki nem vállalja el, ő megcsinálja. Mert ha senki nem mond igent, na jó, akkor ő becsületből megcsinálja. Ez egyfelől nagyon értékes. Amit tesz, az is lehet nagyon értékes. De ennek van egy árnyéka. Az egyik, hogy nem látjuk, hogy elég szabadon tette, lehet, hogy tulajdonképpen a külső forrásait kereste az önbecsülésének, és ezért volt hajlandó ezt elvállalni, de az árnyékának ott van egy másik nagyon súlyos része, ez pedig az, hogy mi van otthon. Hogy hány és hány olyan férfit ismerünk, akit aranyba foglalnak a munkatársai, mert a munkahelyen ő mindent elvállal, és megcsinál, és segít, és kérdezzük meg a feleségét, hogy mikor van otthon ez az aranyba foglalt férfi. Jól lehet látni, hogy ha valaki sosem tud nemet mondani, annak azért van ára, és ezt az árat lehet, hogy nem is ő fizeti meg.
Hanem a család, a környezete, a szűk környezete.
Pontosan így van. Hogyha ezt még most nagyon sarkosan akarnám mondani, például ilyen kényszer teljesítő férfiaknál, vagy aki kifelé nagyon meg akarnak felelni, és ezt a családjuk rovására teszik, még akár valami ilyesmit is mernék mondani, hogy érdemes volna a világ megmentését egy picit fölfüggeszteni, és mondjuk a kerítést lefesteni, vagy a kamrát kimeszelni, és a feleségeknek, akik ezeket a nagyszerű férfiakat várják haza, jogos igényeik lehetnek. És közben pedig ugye nagyon nehéz lehet ennek a férfinek, mert ő mit él meg? Azt éli meg, hogy ő hullára kidolgozta magát a munkahelyén, hazamegy, és ott várna valami elismerést, meleg családi fészket, és egészen kiábrándítónak tartja, hogy a felesége...
Házi sárkányként esetleg.
Igen, adott esetben, mert már csak ezen a formán tudja kifejezni az elégedetlenségét, ami egyébként a feleség felől nézve egy reális elégedetlenség.
Mi jellemzi még azokat az embereket, akiknek magas vagy reális a belső önbecsülésük azon túl, hogy tudnak nemet mondani? Ugye ez egy nagyon fontos pont, de még sok másról lehet beszélni.
Hozhatunk itt kulcs szavakat, kulcs mondatokat. Az első például, hogy érdemes volna akár, hogy aki most ezt az adást hallgatja, egy picit becsukja a szemét, és akkor azt kérdezném tőled, hogy ha te magadra gondolsz, magadat elképzeled, akkor milyen érzések jelennek meg benned? Most pozitív vagy negatív érzések jelennek-e meg? Ez valamit megmutat az önbecsülésből. Van, aki, amikor úgy magára gondol, akkor jó érzései támadnak. És ennek semmi köze a nagyképűséghez, vagy a beképzeltséghez, vagy az önhittséghez. Nem, semmi, hanem egyszerűen otthonos a magával való kapcsolatában.
Jól érzi magát magával?
Akár még így is mondhatnám, igen. Jó társaság saját maga számára. Mondhatnánk egy másik dolgot is, hogy mi jellemzi a magas belső önbecsülésű ember. Például, hogy megint csak amikor ő egyedül van, akkor biztonságban van saját magával. És hogy biztonságban vagyok saját magammal, ebben benne van az is, hogy biztonság érzetem van, akkor is, ha egyedül vagyok, és az is benne van, hogy nem szükséges nagyon gyorsan valakit fölhívnom, gyorsan a tévét bekapcsolnom, a számítógép elé leülnöm, muszáj egy könyvet a kezembe venni, egy folyóiratot, hanem egyszerűen csak amikor magamban vagyok, a számomra egy megkitt és biztonságos közeg, beleértve a lelki-érzelmi állapotot is, amit megélek akkor, amikor egyedül vagyok magammal.
Lehet-e fejleszteni az önbecsülést? Hogy erről mit gondolnak mások, például a millenáris hallgatói, arról következzék egy bejátszás.
Szerinted fejlődhet az ember önbecsülése?
Igen.
Milyen irányba?
Jó és rossz irányban is, de gondolom, hogy jó irányba. Az a kérdés szerintem, hogy fejlődhet.
És ehhez mi szükséges?
Hát szerintem tudás, meg hit, meg gondolkodás, meg időt rászánni, hogy pont foglalkozni vele, akár tudatosan is, hogy pont, hogy miből ered az önbecsülés.
Azt, hogy milyen az önbecsülésünk, mindig lehet fejleszteni?
Biztos, hogy lehet, bizom benne. Ez alkat kérdése is. Én úgy gondolom, hogy attól függ, hogy fiatal korban valaki hogyan, milyen élményekkel rendelkezik. De azért bizom benne, hogy lehet fejleszteni.
Az önbecsülésed fejlesztésében mit gondolsz, hol tartasz? Elkezdted már fejleszteni? Szükséges ezt fejleszteni?
Szerintem az önbecsülés az egy nagyon fontos dolog. Sajnos nem tudom, hogy honnan lehet beszerezni. Ha valaki tudja, akkor én szívesen várom a tanácsokat, megoldásokat.
Tudunk tanácsot adni, megoldást adni az utolsó megszólalónak?
Azt hiszem, hogy akkor járunk el jól, hogyha sem tanácsot, sem megoldást, sem receptet nem adunk, hanem meghallgatjuk az első interjú alanynak a gondolatát, aki azt mondja, hogy valószínű, hogy valami tudatosságra, valami gondolkozásra és munkára van szükség. Ez tulajdonképpen talán a legfontosabb. Főleg, ahol nem érhető el a belső önbecsülésnek a forrása. Még a külső önbecsülés is adott esetben nagyon bizonytalan talajon áll, ott nagyon nagy szükség van egy tudatos belső munkára. És ráadásul egy tudatos olyan munkára, amit az emberi kapcsolatainkban is elvégzünk. És ez azért van nagyon nagy szükség, mert ha valaki a külső önbecsülésében egyre jobban fejlődik, az a belső önbecsülését lehet, hogy egyáltalán nem is érinti. Ezt úgy lehetne elképzelni, hogy akinek nincsen belső önbecsülése, csak külső, az olyan, mint amikor valaki megiszik egy jó pohár vizet, de utána ez távozik belőle. Ezért mindig india kell ahhoz, hogy ki ne száradjon. De attól, hogy valaki mindig kívülről iszik, attól ő benne még egy forrás nem fog fakadni. A belső önbecsülés pedig olyan, mint egy forrás. Ez azt jelenti, hogy ő mindig oda tud menni, és abból a vízből ő mindig tud meríteni, akkor is, hogyha 7 szűk esztendő van, és éppensége kívülről nem kap megerősítést, vagy hát hogy ne volnának olyan élethelyzetek, amikor éppenséggel akár a munkahelyünkön, akár a társkapcsolatunkban, serdülőkori gyerekeinktől éppen csak a kritikák zúdulnak ránk. Ilyenkor, ahol van belső önbecsülés, oda lehet ez a belső forráshoz fordulni, és onnan újból és újból meríteni.
Ez a belső forrás elkészítése, vagy legalábbis kis kialakítása lehetséges úgy, hogy mondjuk egy listát írok magamnak a jó tulajdonságaimmal kapcsolatban, azt, amit szeretek magamban. Ez egy kis praktika lehet esetleg?
Az is sokat segíthet nekünk, például, ahogy te mondod ezt a listát meg a papírt, hogy elkezdem tudatosítani a saját jó tulajdonságaimat. Ezeket, igen, milyen jó dolog, ha valaki leírja egy papírra. Olyat is megtehetünk, hogy amikor például összerogyunk, mert még nincsen kellő belső önbecsülésünk, úgy érezzük, hogy vége a világnak, hogy szerencsétlenek vagyunk, hogy semmit se értünk el, a szónak most nem annyira teljesítmény értelmében, hogy elővesszük ezt a papírt, és elkezdjük saját magunknak ezt elolvasni. Vagy például írhatunk egy olyan papírt, átgondoljuk, hogy az életünkben bizonyos nehéz helyzetekből hogyan jöttünk ki. Mit tudtunk mi ahhoz hozzátenni, hogy egy nehéz élethelyzeten túl tudjuk verekedni magunkat. És az derül ki, hogy mindenkinek nagyon sok egészen természetes, ösztönös technikája és ügyessége van, hogy hogyan tudja a belső egyensúlyát megtartani, vagy hogyan tud egy nehéz élethelyzetet túlélni. És például ezeket a technikáinkat nem szoktuk tudatosítani, és nem is szoktuk őket becsülni. Hadd mondjak itt valamit, amit nagyon ferde szemmel nézek. Ez pedig az, amikor olyan pökhendi módon valaki a másiknak azt mondja, hogy jó, hát ez csak egy pótcselekvés. Sokszor egy-egy úgynevezett pótcselekvés éppen segíti a belső egyensúlyomnak a megtalálását, vagy a föntartását. Egészen attól kezdve, például, hogy valakinek van-e otthon egy jó széke, vagy fotelje. Milyen jó dolog, mikor valaki vesz magának egy kényelmes széket, vagy egy fotelt, és abban őt jól tudja érezni magát egy nap után. Vagy amikor valaki, lehet, hogy a külső szemlélő számára túl hosszan keveri a limonádéját, és ő abba citromkarikát vág, és lassan kortyolgatja, és nem mindegy neki, hogy milyen hőfoka van annak a limonádénak. Hát mondhatjuk azt, hogy ehelyett mennyi jó dolgot tehetett volna, és hogy kidobta azt a sok időt, ameddig ott a limonádéjával volt elfoglalva, de jó dolog az, hogy ő tudja, hogy az egyensúlyát, akár egy pillanatnyi egyensúlyát például ezzel is tudja segíteni. Vagy látunk felnőtt embereket, ringatják magukat. De nagy dolog az, hogy valaki, aki lehet, hogy éppen pici csecsemőkorában, amikor ezt a ringatást ő neki meg kellett volna kapni, azt nem kapta meg, most olyan természetes módon a belső egyensúlyát ezzel az önmaga ringatásával meg tudja oldani. Az önbecsülés szempontjából beszéltem ezekről a dolgokról, azért, hogy például írhatunk egy olyan listát, amire fölírjuk az összes olyan eddig magunk számára sem tudatos technikánkat, hogy a magunkat a felszínen tudjuk tartani.
Ugye nem csak önmagunkban, meg önmagunknak létezünk, hanem társas kapcsolataink vannak. Barátunk, barátnőnk, házastársunk, szüleink, testvérünk, munkatársaink. Ha még csak fejlesztjük az önbecsülésünket, és esetleg nem reális az önbecsülésünk, akkor az mennyiben és miként befolyásolja a kapcsolatainkat?
Ez egy nagyon fontos kérdés, mert éppenséggel még azt a talán nagyon sarkos kijelentést is tehetjük, hogy a házastársi konfliktusoknak szinte a kulcsa a belső önbecsülésű ember, mert ahol nincsen belső önbecsülés, ott nagyon könnyen a következő történik. Ha a társam mond valami kritikát, vagy egyáltalán csak egy nehézséget, vagy a saját nehézségéről beszél, egy önbecsülés nélküli ember a házastársának a válságát, nehézségét, problémáját, kifogását, vagy jogos kritikáját rögtön magára veszi. Rögtön úgy érzi, hogy ez akár egy támadás is lehető ellene, de ha nem is támadásnak veszi, úgy értelmezi, hogy velem akkor valami nincsen rendben.
Hiszen azt gondoljuk, hogy legjobban a házastársunk ismer bennünket, tehát ő jól lát bennünket, ezért veszük akkor magunkra ezeket a kritikákat?
Például ezért veszük magunkra, vagy pedig azért, mert eleve érzékenyek vagyunk arra, hogy meghalljuk, hogy valaki valami negatívot mondjon rólunk. Nem tudunk például egy negatív kritikára nemet mondani, és azt mondani, hogy igen, most én megértem, hogy neked ez nem esett jól, de gyere, most nézd meg felőlem, hogy én meg ezt azért csináltam, mert. Látod, hogy volt azért annak értelme, hogy én így csináltam. Na most köszönöm, hogy szóltál nekem, most látom, hogy hogy hatott rád. És közben, ahogyan ezt megbeszéljük, a kapcsolatunk épül. Tehát, ahol nincsen belső önbecsülés, ott a társkapcsolatban, pont ott, ahol szükség lenne valamiféle érzelmi teherbíró képességre, hogy egy konfliktust valahogy kezeljünk, vagy egy kritikát valahogy bírjunk, vagy hogy a változáshoz szükséges erőforrásainkra rá tudjunk találni, ott az önbecsülés hiányában az illető már is kezd összezuhanni. És mi történik, amikor valaki így összezuhan? olyan magatartás formákat vesz elő, amelyek nem segítik a nehéz helyzet megoldását. Például, amikor valaki így kezd összezuhanni az önbecsülésében, miközben egy helyzetet kéne megoldania, vagy a társát megértenie, vagy befogadnia az ő közléseit, ezt visszautasítja, mert támadásnak veszi. Ezért elkezd visszatámadni, elkezd védekezni, vagy visszahúzódik egy gyermeki létezésmódba. Megpróbálott egy oda nem illő magatartásformát mutatni, hogy azzal valahogy kimeneküljön a helyzetből. Például elkezd hülyéskedni, vagy elkezdi a másik dolgát bagatelizálni, vagy elmenekül a helyzetből. Nagyon sok olyan nem megfelelő reakciónk lehet, hogyha nincsen megfelelő önbecsülésünk, ami a helyzetet még tovább rontja. És itt akkor most még csak egy szálat néztünk, ez az, hogy a társamnak van valamilyen nehézsége, és ha nekem nincsen önbecsülésem, akkor ez a nehézség, ez valamiképpen az önbecsülésem ellen való támadásként nyer értelmezést. Márpedig magamat meg akarom védeni, egyébként is kiszolgáltatottnak érzem magam, akkor ezt nem engedhetem meg magamnak. Ezért bekeményedek. Ezért a szilárdságomat tulajdonképpen úgy próbálom megőrizni, hogy falakat húzok. Támadok, védekezek, kritizálok. Olyan is lehetséges, hogy tulajdonképpen nem a társamnak van valami problémája vagy nehézsége, a kapcsolattal támad valami nehézség. Például megszületett egy pici baba, és megszületik egy kicsi baba, az egész kapcsolat átrendeződik. Senki sem hibás, nagyon örülhetnénk annak, hogy van egy kicsi baba, de éppenséggel ez megváltoztatja az élethelyzetet. Minden átrendeződik, átszerveződik. Egy alacsony önbecsülésű ember az életnek ezt a fajta alakulását vagy változását adott esetben nagyon nehezen viseli. Megint csak annak a negatív következményeit magára veszi. Tehát például egy alacsony önbecsülésű férfi, mikor a felesége fiatal édesanyaként az idejének, energiájának nagy részét a kiszolgáltatott csecsemője felé fordítja. Ez egészen reális és természetes, hogy így van. Na de ezt a változást, ami egyáltalán nem a férfi elítéléséről szól, vagy nem szeretetéről szól, egy alacsony önbecsülésű férfi nagyon gyorsan, hetek, hónapok alatt nehezen viseli, nehezen fogadja el, és úgy értelmezi, hogy na, én már nem vagyok szerethető.
Háttérbe szorítva érzi magát.
Pontosan így van. Miközben ennek van egy realitása, hiszen természetes módon egy pici csecsemő elég komoly gondoskodást igényel. De mi történik akkor, ha van pozitív belső önbecsülés? Akkor az a férfi társául tud szegődni a feleségének, és elkezdi belegyakorolni magát az apa szerepbe. És nem passzívan, sóhajtozva éli át, hogy ő egyre jobban kiszorul a felesége szeretetének a világából, hanem odalép a felesége mellé, és egy aktív cselekvő módon tulajdonképpen társa lesz egy másik módon, egy új módon a feleségének.
Tehát például segít fürdetni, vagy elviszi a gyereket sétálni.
Pontosan így van. Miután ez történik, és mondjuk a feleségének van pozitív önbecsülése, ugye, ő nagyon örül a férfi melléállásának, örül annak, hogy nem egyedül van ebben a sok-sok munkában és feladatban, és ez fölszítja a férje iránti szeretetét. De jó embert választottam, hogy milyen jó, hogy akkor, amikor én kihalvatlan vagyok, és 3 óránként szoptatok, és ez így fog menni még nem tudom mennyi ideig, hogy én nekem ilyen férjem van. És egyszer csak a szeretetével megint tud visszahajolni a férje felé. Mert hiszen az olyan természetes módon jön. Látod, például itt rögtön egy másik gondolat is eszembe jutott, hogy akinek van megfelelő önbecsülése, merheti a másikat megdicsérni. Mert azzal ő nem lesz kevesebb. Egy magas önbecsülésű embertől sokszor tapasztaljuk azt, hogy önfeledten természetesen dicséri meg a másikat. Mert ez neki is jó érzéseket okoz, és a saját önbecsülését is növeli. Azt mondja, milyen jó társaságban vagyok, hát én tudok barátokat választani. Milyen jó munkahelyen dolgozom, itt csupa nagyszerű ember dolgozik, csupa tehetséges ember. Ha valakinek nincsen megfelelő önbecsülése, akkor ő nem dicsér, állandóan összehasonlít. Ez egy nagyon-nagyon nagy nehézség a negatív önbecsülésű embernek, hogy egy olyan sajátos logika szerint látja az életet, hogy győztes-vesztes, jó és rossz, igaz és hamis. És ennek az a következménye, hogy ő vagy vesztesként szenved, vagy pedig másokat akar letarolni. Ezért például a társkapcsolatában is nagyon hajlamos lesz a rivalizálásra, mert nem él benne annak a természetes világa, hogy mind a ketten lehetünk jók, hogy mind a ketten lehetünk győztesek, hogy mind a kettőnknek lehet igaza. Nem tudja például elfogadni azt, hogy a feleségének is lehet igaza, és megvan a maga igaza, és neki is lehet igaza, és neki is megvan a maga igaza. És ez a két igazság kiegészítheti egymást. Most ezzel rögtön mondtunk egy példát arra is, hogy hogyan lehet az önbecsülésünket fejleszteni. Például, hogy el tudjuk fogadni azt, hogy miközben a másik mondott valami okosat vagy jót, az nem negálja a mi okosságunkat, vagy a mi gondolatunkat, vagy a mi véleményünket. Attól még nekünk is lehet igazunk.
Mit kaphatunk a dicséreten kívül, ami már szóba került előbb a magas önbecsülésű emberektől?
Egy magas önbecsülésű ember egészen természetesen igent tud mondani a másikra. Van benne elfogadás. És el tudlak fogadni akkor is, hogyha olyasmit teszel, amivel nem értek egyet. Vagy például egy magas önbecsülésű ember a másiknak a másfajta véleményét, másfajta világlátását, másfajta vallásos meggyőződését, felekezeti hovatartozását, és nagyon sok egyebet képes elfogadni, nemhogy csak elviselni, elfogadni. Mert egy más valakinek a másfajta értékeit is képes értéknek látni, és nem fenyegetésnek.
Életünk gondjairól és azok lehetséges megoldásáról hallhatnak Teljességre hangolva című műsorunkban. Várjuk a kérdéseket, véleményeket, hozzászólásokat, üzenetrögzítős telefonszámunk 061-255-3388, műsorunk e-mail címe pálferi@katradio.hu, ékezetek nélkül. Ezeket az elérhetőségeket a szerkesztők kezelik. A felelős szerkesztő Gyarmati Dóra és a technikus Csák Éva nevében is búcsúzik a műsor gazdája,
Pál Feri,
és a szerkesztő Kozák Anna Mária.
Mi a teljesség? Hiánytalanság.
Talán Isten.
Teljesség szerintem az fajta elégedettség az életemben. Tehát, hogyha az életemnek a elég sok területénre azt gondolom, hogy elégedett vagyok a dolgaimmal, azt mondanám teljességnek.
Teljesség? Ami kerek egész.
Egészlegesség Istenben.
Teljességre hangolva. Beszélgetés Pál Ferivel a Magyar Katolikus Rádióban.